Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai Isten tisztelet igehirdetési alapigéjét, amint följegyezve találjuk Ezékiel próféta könyvének 20. fejezetében. A 32. verstől a 37-ig, majd tovább a 42-től a 44-ig a következőképpen. Semmi sem lesz abból, amint ti gondolkoztok, amikor azt mondjátok, legyünk olyanok, mint a más nemzetek, mint a többi országok népei, akik fát és követ tisztelnek. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy királyotok maradok erős kézzel és kinyújtott karral, de kiáradó, lángoló haraggal is. Kivezetlek majd benneteket a népek közül, és összegyűjtelek az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, erős kézzel, kinyújtott karral, és kiáradó, lángoló haraggal. Elvezetlek benneteket a népek pusztájába, ahol szemtől szembe állva törvénykezem veletek. Ahogyan őseitekkel törvénykeztem Egyiptom pusztájában, úgy törvénykezem veletek, így szól az én Uram, az Úr. Átterellek benneteket pásztorbotom alatt, és beveszlek a szövetség kötelékébe. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor beviszlek benneteket Izrael földjére, abba az országba, amelyről fölemelt kézzel tettem esküt, hogy őseiteknek adom. Ott majd visszagondoltok arra, hogyan éltetek, és mi mindent tettetek, hogyan tettétek magatokat tisztátalanokká. Akkor megundorodtok magatoktól, olyan sok gonoszságot követtetek el. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Az én nevemért, nem pedig a ti gonosz életetek és romlott tetteitek szerint bánok így veletek, Izrael háza. Így szól az én Uram, az Úr. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, Ezékiel próféta különös alakja az Ószövetségnek, egyben tanúbizonysága annak, hogy nincs olyan helyzet, amikor az Úr hallgatna, amikor ne érné el azokat, akik nehézségek közepette élnek. Izrael népe számára nagyon fontos volt, hogy a kinyilatkoztatás, az ige, az isteni szó olyan helyen hangozzék el, olyan helyről jöjjön, és itt a helyszónak nagyon fontos szerepe van, ami legalábbis az ígéret földje tekintetében meghatározó, hogy olyan városból, olyan tájról származzon a próféta, ami az Isten földje. Az még csak egy különös többlet, hogyha Jeruzsálemben, a Sionon hangozhat el az ige, vagy hogyha olyan helyeken, ahol fontos pillanatok zajlottak le Isten népének történetében. De ez a lokális ragaszkodás, ez a helyhez kötése az Isten igéjének, aminek Jeremiás is hihetetlen erős kritikáját mondta, Ezékiel szolgálatában önmagában megbukik, hiszen ő a fogság prófétája, a fogság korának elhívott embere, aki az elhívást, és ez nagyon hangsúlyos, és a kinyilatkoztatást, az igét a Kédár folyó mellett valahol a fogság területén kapja. Az Isten nem hallgat sehol. Az Isten nem lehet gúzsba kötni, az ő szava mindenütt árad, ott találja meg a rászorulót, ahol meg kell találja. Az Isten igéje, az Isten szavának tisztasága és ereje nem attól függ, hogy tisztátalan környezetben hangzik vagy nem. Ezékiel önmaga személyében és tanúságtételével bizonysága annak. Az Isten nincs helyhez kötve. Az Isten nincs a mi tisztasági vagy tisztátalansági elképzeléseink, előfeltételeink és törvényeink szerint megkötözve, ő ott is azáltal és onnan szól, ahonnan neki tetszik. Izrael népe, Júda népe fogságban van. Még nem az egész. Még nem történt meg a teljes történelmi kataklizma, hiszen az a pillanat, amit rögzít számunkra Ezékiel próféta könyve, az úgynevezett első deportálás ideje után történik. Jeruzsálem még áll. Cidkiá még uralkodik, de már elindultak az első fogoly csoportok, hogy gondoskodjon Nebukadnaccár rajtuk keresztül a birodalom romos területeinek újjáépítéséről. Valahol az 500-as évek legelején vagyunk, és ekkor szólal meg Ezékiel próféta. Figyelmeztet arra, hogy az Isten akarata szerinti élet az egyetlen záloga a megmaradásnak. Figyelmeztet arra, hogy ne gondolják, hogy itt mindennek vége van, itt még lehet ítélet, de minden ítéletre meglátható, szemmel látható az Isten kegyelme, a megújulás, a visszatérés. és hogy a történelem mennyire beigazolja a fogság prófétájának szavát, az első deportálás után fölhangzó igéket követi még a nagy pusztulás. Hiszen 587, amikor a templomot elrombolják, amikor úgy tűnik, hogy vége mindennek, amikor úgy tűnik, hogy megszűnik Isten népének valós léte, és végképp szétszóratik, és a szimbólum, a Sion, a falak, azok is leomlanak, és nincs többé. Nagyon különleges, forrongó helyzetben szólal meg a próféta, akkor, amikor a fogságba vittek, amikor ebben a különös, kiforratlan történelmi helyzetben valahogy megpróbálják meglátni a jövőt azok, akik ott vannak a Kebár folyó mentén, és végzik azt, amit rájuk szabtak. És ők valami egészen különös utat látnak. Egy egészen különös asszimilációt látnak, és erre utal a prófétának a most fölolvasott textusban való első mondata. Ők úgy gondolják, hogy igazodni kell vallásában is, hitében is, mitológiájában is a környezethez. És visszatérnek azokhoz, az elemekhez. Úgy gondolják, hogy a régi bálványimádó kultuszoknak a maradványai majd jók lesznek, hogy egy kicsit beilleszkedjenek, hogy könnyebb legyen földolgozni a törést, hogy babilóniaiak lehessenek egy kissé. És amikor ez a látás adatik, amikor ezt látják meg a jövő, a kibontakozás útjának, amikor úgy gondolják, hogy ez majd valamelyest megtartja őket, akkor szólal meg a próféta, és nagyon határozottan, nagyon radikálisan így szól, semmi sem lesz abból, amint ti gondolkoztak, amikor azt mondjátok, legyünk olyanok, mint más népek, mint a többi nemzet, mint a többi országok népe. És itt nem egyszerűen arról beszél a próféta, meg kell nézni a szóhasználatot, az eredeti héber szöveget, nem arról beszél, hogy valami miatt ez nem fog teljesülni, hogy valami miatt el fog maradni ennek a terveteknek a megvalósulása. Sokkal inkább arra figyelmeztet, hogy hiába is láttok ilyen jövőképet, hiába is gondoljátok, hogy ez majd megtart benneteket, ebből nem lesz semmi. Nem lesztek jobbak, nem lesztek másabbak, nem lesz könnyebb az élet, hogy megtagadjátok a meggyőződéseteket, a hiteteket, az isteneteket. Nem lesz könnyebb. Nem vesz le terhet a vállatokról. Az, hogyha hagyjátok megroppantani a gerinceteket, az, hogyha odafordultok bálványkultuszokhoz, és így próbáltok meg beidomulni, nem lesz könnyebb. A próféta nem az idői megvalósulást kétli, nem azért mondja, semmi sem lesz abból, mert valami közbe jön, hanem az eredményre, a végkifejletre tekintettel mondja, meg semmi értelme. Aztán Ezékiel fölidézi az exodus tradíciót, a kivonulásnak a hagyományát, amikor azt mondja, hogy egyedül az vezethet jóra, hogyha a saját látásotok szerint, a saját gondolatotok szerint menve egyszer csak odafordultok az Isten által adott jövő felé, és hallgattok a küldöttre, és hallgattok a szavára, és ő megfog benneteket erős kézzel, és kivezet titeket, mint ahogy kivezetett Egyiptom földjéről is. És egy nagyon különös mondatot, egy nagyon különös szófordulatot használ a próféta, többször is elmondja, amikor Isten igéjéről, az Isten akaratáról szól, kivezetlek majd benneteket erős kézzel és kinyújtott karral, de kiáradó, lángoló haraggal is. A pusztai vándorlás története nem csak a szabadulás története, nem csak az egyenes útnak a története, főleg nem az egyenes útnak a története. Sötét foltok is vannak azon az úton, lázadások, hitetlenségek, a visszafordulás készsége, az Isten ítéletének terhe, az, hogy az Egyiptomból kijövő generáció nem léphet be az ígéret földjére, csak az utódok. Igen, kinyújtott kézzel, erős karral, de kiáradó, lángoló haraggal is. A kegyelem, a szabadulás, az nem olcsó portéka, az nem üveggyöngy a négereknek, amit majd oda szórnak, és azt hiszik, hogy a világ megváltó, különleges, fehér Isten leszállt közéjük, és bármit megcsinálhat velük. Kegyelem, az Isten szeretete, a megbocsátás nem olcsó portéka. Az Isten azt nem azért adja, hogy elpazaroljuk. Nem azért adja, hogy éljünk vele, fölvegyük, mint egy ruhát, aztán, hogyha beszennyeződött, eldobjuk, mert már nem divatos. Hanem így figyelmeztet Ezékiel, megtérhettek, megújulhattok. Nem az a jövő útja, ne azt lássátok, hogy asszimilálódtok, hogy beilleszkedtek, hogy belesimultok az átlagba, nem ez a jövő. De ha elfogadjátok a kegyelmet, akkor azt ragadjátok is meg, és tartsátok is meg. És amikor ezzel biztatja és ezzel erősíti az övéit a próféta, akkor egy csodálatos ígéretet mond egy gyönyörűséges képpel. Érdekes, hogy Ezékielnél a pásztornak a képe pozitív és negatív értelemben is előfordul, a jó ókori felelős uralkodó képében is, mint az Isten szimbóluma, és mint a hűtlenek, akik engedik szétoszlani a nyájat, de itt az igaz pásztor képe következik. Átterellek benneteket pásztorbotom alatt, és beveszlek a szövetség kötelékébe. Amikor annak idején a Szentírást elkezdték már az akkori birodalom nyelvére, a görögre lefordítani, az alexandriai tudósoknak a fordítása kicsit megpróbálta megmagyarázni az eredeti héber szöveget. Miután a mi nyugati kultúránkban Hieronymus fordításával érkezett a Szentírás, aki ehhez a görög ószövetséghez nyúlt, ezért állít ez a mondat, beveszlek a szövetség kötelékébe. De ez igazán eredetiben és a romlatlan ősi szövegben úgy hangzik, megszámollak, kezembe foglak titeket egyenként. És ez tökéletesen egybevág ezzel a pásztorképpel. Ahogyan megnézi, megszemléli egyesével a rábízott nyáj tagokat a pásztor, hogy egészséges, hogy nincs-e betegsége, hogy megvan-e mind személyesen, egyenként. Ez a személyes, egyenként való, személyre szabott gondoskodás, ez a mindenkihez szóló, megváltó kegyelem, ez az igazi szövetség. És amikor párhuzamosan olvassuk ezt, és hallgatjuk, és értjük ezeket a szavakat, akkor ez a szövetség, aminek a kötelékébe az Isten várja a fogságba esetteket, vár bennünket is, vár minden embert, aki rászorul. Ez nem valamiféle nagy titokzatos szövetség. Ez nem valami világot behálózó rendszereknek, megállapodásoknak a sokasága, amiből aztán kialakul valami. Ez nem világszövetség, ez nem békeszövetség, ez nem hadiszövetség. Személyes kapcsolat az Istennel. Ő szövetsége a személyes kapcsolat. Ahogyan mondja, a szemtől szembe állva való megállás. Ahogyan ott áll az Isten és én. Ahogyan ott állunk egymással szemben, és rácsodálkozhatom az Istenre, hogy ő neki személyesen gondja van rám. És amikor ezen a mai vasárnapon a bevezető Zsoltár így szólt, szemeim az Úrra néznek szüntelen, fordulj felém és könyörülj rajtam. Amikor ennek a vasárnapnak a kezdő sorról okuli vasárnapja, a szemek, a tisztánlátás vasárnapja a neve. Itt értjük meg igazán, hogy az Istent, aki velünk személyes, nekünk szóló, személyre szabott szövetséget akar kötni, így kell meglátnunk. Nem a mi nagylarátó terveink azok, amik messze visznek. Nem az asszimilációban való bizalmunk, nem a világ gondolatához való igazodásunknak a szándéka, hanem ez a szemtől szemben való megállás, rácsodálkozás, rátekintés az Úrra. De ez csak azért lehetséges, mert ő azt mondja, hogy én beveszlek a szövetség kötelékébe, ahogy a még ősibb, még archaikusabb módon hangzik el. Egyen-egyenként megfogom a kezed, megnézlek, megvizsgállak, szeretettel körülveszlek, amikor átterellek téged, pásztorbotom alatt. És amikor egy ilyen Isten képe rajzolódik ki előttünk, amikor egy vészterhes, nehéz történelmi helyzet, egy kiforratlan, de még a még rosszabb felé haladó történelmi helyzet prófétája, így tud bíztatni, és így tud bátorítani. És amikor azóta is az Isten igéje így a maga állandóságában a miénk, akkor nyerhetünk békességet, mert szemeink meglátják a kegyelmet és az irgalmat. Akkor nyerhetünk igazán nyugalmat, mert tudhatjuk, hogy a mi Urunk mindig velünk van. A mi Urunk mindig itt van. Ő mindig személyesen akar bennünket formálni és megváltoztatni. Ő mindig személyesen akarja, hogy lássuk, hogy szembe nézzünk vele, hogy együtt legyünk, hogy meglegyen a szemkontaktus, a szembenézés, ami jelent nyitottságot, kitárulkozást, elfogadást, amiben semmiféle sumákolás, semmiféle hátranézés, semmi tisztátalan nincs, ahogyan mondja is konkrétan és szó szerint a próféta, szemtől szembe. És ez azért lehetséges, hogy ebben a szemtől szembenézésben ne kelljen lesütnünk a szemünket, hogy ne kelljen elfordítanunk a tekintetünket. Ennek ott van a kulcsa, a lényege, az utolsó ige versben, amit fölolvastam. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, az én nevemért, nem pedig a ti gonosz életetek és romlott tetteitek szerint bánok veletek. Mert hogyha úgy bánna, akkor nem bírnánk elviselni a tekintetét. Akkor nem bírnánk elhordozni a szégyent, mindazért, amit tettünk vagy tenni akartunk. Akkor nem bírnánk a tekintetét, nem állnánk az Istennel való szembenézésnek a pillanatát. De ő ezt a vele való szembenézést, az ő tekintetébe való belenézést lehetőségé tette. Ez a mondat a kulcsa. Nem a szerint, ahogy érdemelnétek, hanem az én irgalmam és szeretetem szerint. És amikor tudjuk jól, Mózes is akarja látni, itt az Ezékiel által is emlegetett törvényadásban az Istent, azt mondja, majd beállhatsz egy szikla hasadékba, elvonulok előtted, és majd a hátamat megláthatod. Mert élő ember, ha belém pillant, meg kell halnia. És ezt a hihetetlen falat, ezt a hihetetlen átütő, átsütő tekintetet oldja föl Isten, ahogy énekeljük. Ott a péteri tagadás pillanatában, Pilátus udvarában, Jézus szelíd szemébe. Ami ránk néz, és látja a bűnünket, látja, hogyha roskadunk, látja minden terhünket, és mégis irgalmaz és fölemel. Mert nem számon kér, hanem elindul a Golgota felé. Hogy föláldozza magát a világ minden bűnéért, hogy legyen hova néznünk, hogy igazán lássuk az Isten arcát, hogy ne nagyra látó, de mégis rövid távú terveink, hanem az Istennel való szembesülés tisztítson, újítson és erősítsen bennünket. Kedves testvérek, Böjt harmadik vasárnapja, okuli vasárnapja, tisztán látás, az Istennel való szembenézés alkalma. Észterhes, nehéz helyzetben nehéz jövőt látni. De Ezékiel tanúságtétele, önmagában az ő indulása azt mutatja, nincs az a nehézség, nincs az a mélység, ahonnan Isten ne tudna megszabadítani a tehertől, ne tudna fölemelni, és ne tudna a horizont fölé emelni, hogy lássunk. Lássuk magunkat, akikkel az Isten egyen-egyenként akar szövetséget kötni, hogy az ő nyája legyünk. Lássuk a horizonton túl, ott messze, de nem elérhetetlen távolságban az ő országát, ahova vár mindannyiunkat. Ránk szelíden tekintő, bennünket megváltó, bűn és halál fogságából megszabadító Jézus Krisztusért. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy Jézus keresztjére föltekintve megláthatjuk a te szíved, a te lelked, a te akaratod legmélyét, a bennünket megmenteni akaró, fölemelni akaró, teremtő szeretetet. Köszönjük, hogy engeded meglátnunk a te fényességedet. Köszönjük, hogy a veled való találkozás, a veled való szembenézés nem szégyent, nem halált, hanem kegyelmet és örök életet jelent. Amen.